Ez most nem ide tartozik, én csak most ráértem a Szentírásra, és a Tóbiás könyvénél van nyitva. Azért érdekes ez a kérdés, bár semmi ez nem tartozik a mai alkalmunkkal kapcsolatban, mert Károli, amikor lefordította a Szentírást, akkor a 16. században két kánon létezett még. Az egyik kánon az úgynevezett Héber kánon volt, a másik pedig az úgynevezett alexandriai kánon. És ennek az oka az volt, hogy az Ószövetség megítélésében kétfajta viszony volt. Az egyik viszony a 100-as években, Krisztus születése után 100-ban volt egy rabbini gyűlés, zsinat, amelyek azt mondta, hogy csak azok az Ószövetség könyvei, amelyeknek van héber eredetie. De már Krisztus után 100-ban vagyunk. És közben volt egy olyan Ószövetség, ezekben az időkben már, amely a diaszpóra zsidóságnak szólt görög nyelven. Ez a görög nyelvű Ószövetség, fordítás természetesen, ez a Septuaginta. És hát így az egyház, a keresztény egyház, a Septuagintát is ószövetségi fordításnak tekintette, és a kettő között volt különbség a könyvek megítélésében. Tudnélik, Tóbiás könyvének, vagy Tóbit könyvének nincsen héber eredetije. Viszont van egy görög fordítása, van egy görög eredetije, ezt nem tudja senki, és így két vágányon indult el az ószövetségi könyveknek a kánonba foglalása. És a 16. században a reformátorok úgy döntöttek, ez egy döntéskérdés volt, hogy a héber kánont fogadják el útmutatóul, és ezért azok a könyvek, amelyeknek csak görög megfelelője volt, például Tóbit könyve, vagy azt hiszem Zsuzsanna,
Judit
könyve, vagy a Makkabeusok könyve, ezek a könyvek, ezek kimaradtak a protestáns ószövetségi biblia fordításokból. De az izgalmas az, hogy a 16. században ez még nem eldöntött. Tehát az első biblia fordításkor ez még egy belső kommunikációnak a kérdése volt. És Károli úgy döntött, hogy ebben a tekintetben a görög kánont fogja használni. És így a Károli fordításban, tehát ebben az 1590-es Károli fordításban, vagy hát nyilván ez a reprodukciója, ebben ezek a könyvek is szerepelnek, például Tóbit könyve, vagy a Makkabeusok könyve. Ezt csak érdekesség miatt mondom. És azt is el kell mondanom, hogy ebben a tekintetben valóban van különbség a mai római katolikus felekezet és protestáns felekezetek bibliafordítása között, de nem olyan nagy, mint amilyenek elsőre tűnik. Tudnélik, ha valaki szeretné, református emberként is, van ezeknek a görög kánonba tartozó könyveknek református fordítása is, csak ezt nem fűzik vele a mi bibliánkba, hanem ez külön megvásárolható, ugyanúgy a protestáns biblia tanácsnál, vagy a biblia társulatnál egészen pontosan, és úgy hívják ezt, hogy deuterokanonikus könyvek. Tehát ennek is elvégezték a protestánsok a modern fordítását is, nem a legmodernebbet, tehát nem arról van szó, hogy most a biblia fordítással is készült volna a legmodernebb, de van egy modern fordítása ezeknek, protestáns fordítása ezeknek a könyveknek, egy bordó színű deuterokanonikus könyvek felirattal lehet megvásárolni. Tehát a különbség nem olyan nagy, mint ami elsőre tűnik, hogy most van egy katolikus biblia, meg egy református biblia. Valóban van egy protestáns fordítás, és van egy római katolikus fordítás, de ez a kánonalkotási kérdés miatt különbözik. És annyit hadd tegyek még hozzá, hogyha most itt a a Tóbiás könyve kapcsán néhány szó eszembe jutott, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt hallottam, hogy létrejött egy munkacsoport a római katolikus és református felekezetekből, és az a terv, hogy az elkövetkezendő időkben, ezek azért több éves léptéket jelentenek, elkészül majd egy közös fordítása a Szentírásnak. Azt gondolom, ezt is rögtön azért hozzáteszem, hogy ez a közös fordítású Biblia, ez nem lesz a közös liturgikus Bibliánk, tehát az Isten tiszteleteken szerintem mindenki ragaszkodni fog a saját fordításához, de ez egy nagyon komoly és nagyon fontos előrelépés, hogy létrejön majd egy komoly párbeszéd protestáns és római katolikus bibliafordítók között, és akkor annak az eredménye is a kezünkben lesz. Egyébként más nyelveken, ahogyan én hallottam, például a francia nyelven van már ilyen fordítás, tehát a helyi püspöki karnak és a protestások zsinatának a képviselői közösen lefordították. Hiszen tudjuk jól, és akkor ez az utolsó gondolatom, ma estére az akadémiai 7 percet elmondtam, hogy tudnélik, éppen ennél az úrasztalánál mondta Pecsukottó testvérünk, hogy a Biblia fordítás az nem kérdés azt vizsgálni, hogy van-e létjogosultsága, és nem azért, mert ő mondja, vagy én mondom ezt, én ráhivatkozom, amikor is olvassuk a fogság után, hogy a hazatérteknek fel kell olvasni a Bibliát, és meg is kell magyarázni. Tudnélik, ez volt az első bibliafordítás, mert nem értették. A Babilóniából hazatértek, Esdrás Nehémiás korában. Egyébként a vallásukat sokkal jobban megőrizték, mint az otthon maradottak. De a nyelvüket elveszítették. És ezért, amikor olvassák a héber szövegeket, akkor nekik le kell fordítani a saját kevert nyelvükre a Bibliát. És ezt a Biblia mondja. Tehát nem Pecsukottó és nem Nyilas Zoltán, hanem a Szentírás mondjuk, és elkezdték magyarázni. Felolvasták, és utána a magyarázatok hangzottak el. Ez aztán Nehémiás proféta könyvben olvasok még ezt. Na, kezdjük meg a nagy. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Ma este énekeljük el a 164. dicséretünket. Így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Nyújjon fel kívánságunk, édesség tanulására.
Mert csak tőled.
Lukács evangéliuma 8. részéből, a 40. verstől kezdődő szakaszt olvasom, a 48. Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a sinagóga előjárója volt. Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába. Mivel egyetlen lánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, oda ment, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt. Mester, a sokaság szorongat, és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Amikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek, imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, a mai napon mindannyian emlékezünk és emlékeztünk. Urunk, most nem abban az értelemben vett csodás dolgokra emlékeztünk, mint mikor repes az embernek a szíve a boldogságtól, hanem úgy emlékeztünk, hogy közben fülünkbe zúgnak a rádió szavai, régi és mégis friss hatású gondolatok, szavak. Előttünk vannak ifjak, és előttünk vannak politikai mártírjaink, akik a szabadságot keresték, és akiknek élete sokszor hátratétel, vagy éppen halál lett. Úgy emlékezzünk, Urunk, ezekre a napokra, ezekre az órákra, mint amelyek történelmünk részei, de sokaknak a személyes élet részére is lett. És úgy emlékszünk ezekre a napokra, Urunk, hogy nem szeretnénk, hogyha a Te dicsőségeden átragyogna, de számunkra mégis fontos, mert mérték és példa. Imádkozunk hozzád, Urunk, most még különösen is azokért, akik még közöttünk élnek, azokért a családokért, akik évtizedeken keresztül sebeket hordoztak, akiket megvertek, megaláztak, akiket kitelepítettek, akiktől mindenüket elvették. Urunk, ezeket a dolgokat nem lehet a legjobb szándékkal sem feledni, és nem lehet rehabilitálni. Mi magunk nem tudjuk ezt megtenni. De Te igen. De Te meg tudod tenni, hogy fogvatartó és fogvatartott egymás szemébe nézzem, és akit megaláztuk, az megbocsásson. Munkáld, Urunk, ezt, a bocsánatot, a bocsánat kérést, és a megbocsátást ezekben a napokban. Add, Urunk, hogy mi magunk, akik hordozzuk-e sebet, mi is gyógyulhassunk. Mert ha nem gyógyulunk meg, akkor elveszünk. A gyűlöletben, a haragban, az indulatok közepette. És mikor gyógyulásért kiáltunk, azt is kérjük, Urunk, hogy emlékeztess azokra a hitvalló elődeinkre is, akik helytálltak a legnehezebb időkben és legnehezebb napokban. Köszönjük az ő példájukat. Ők ugyanúgy részesei a hithősöknek, mint ahogyan a Szentírás alakjai. És mégis a Te dicsőségedből éltek. Adj, Urunk, most nekünk gyógyulást az igéd által, amikor arra tekintünk, hogy betegség is van közöttünk. Sokszor a betegség is birtokba vesz bennünket. Gyógyíts meg minket. Amen. Testvérek, bevallom őszintén, egy merész próbálkozás lesz. 54. zsoltárunkat énekeljük el. Vasárnap tanultuk ezt a zsoltárt.
Tarts meg, Uram, hit Istenem, hiszen nevedért védelmezd meg, ártatlan ügyemet tekints meg. Hatalmaddal támadj mellé, te szent felségedet, hallgass meg én könyörgésembe, és kegyesen vedd füleidbe. Az én szájamnak
Istenünknek igéjét olvasom, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. A felolvasott szent leckében találjuk mindezt, Lukács evangéliuma 8. részében. A 47. és 48. verseket olvasom ismét. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Kedves testvérek, ebben a közösségben most először, de a héten harmadszor olvassuk Lukács evangéliumából a 8. résznek az igéit. És azért hoztam ide ezt a kis sorozatot, egymás után következő szakaszokat, mert egészen vasárnapig egy nagyon fontos kérdést feszít, és egy nagyon fontos kérdést említ meg Lukács evangélista. Hogy tudnélik, kicsoda Jézus Krisztus. A 8. rész vasárnapi szakaszából, az utolsó szakaszból, hogy Jézus lecsendesíti a tengert, a tanítványok fel is teszik maguknak ezt a kérdést, hogy kicsoda ez, hogy még a tenger is és a szelek is hallgatnak az ő szavára. Majd később a bibliaolvasó vezérfonal szerint olvashattuk és olvashatjuk, hogy Jézus teszi fel ezt a kérdést a tanítványoknak. Kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondotok engem? Megelőlegezve egy picit a vasárnapi igéből, amikor pedig majd felmegyünk mindannyian, talán a Tábor hegyére, felmegyünk a Megdicsőrés hegyére, és ennek az utolsó mondata pedig így szól, ez az én szeretett fiam. Kicsoda Jézus Krisztus? Lukács példákat említ, történeteket mond el. Egymás után helyezi nagyon pontosan és nagyon szépen ezeket az igéket. És azt mondja először, hogy Jézus ura a tengernek és a szeleknek, Jézus ura a káosznak. Jézus az a teremtő Isten, akire nézve minden megformálódott ezen a világon, ahogyan olvassuk a Zsoltárok könyvében, vagy ahogyan énekelhetjük is az egyik gyönyörű Zsoltárban némi németséggel, az Úr bír az egész földdel, az Úrért az egész föld és annak teljessége. Vagy ahogyan énekeljük egy dicséretben, Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesült. Úr lesz a messze tengerig, hol a nap nem, hol a hold nem fogy, és nem telik. Tehát Jézus ura a teremtett világnak. A tegnapi napon, mert kedden én magam is Kékkereszten szolgáltam, a tegnapi napon arról beszéltünk, hogy Jézus átmegy a galileai tengernek a túlpartjára, ez most a galileai tengernek a délkeleti csücskét jelenti Gadara vidékét, ahol egy megszállottal találkozik, egy démonikus emberrel találkozik. És akkor ez a démonikus ember azt mondja, hogy hát hagyj engem békén, ne dötörj engem. Ő megismeri, hogy Jézus kicsoda. És Jézus ebből a démonikus állapotból is megszabadítja ezt az embert. A bűn kiteljesedéséből, hatalmából megszabadítja, és épp elmével, tisztán, rendezett körülmények között ott van Jézus lábánál, ezt tapasztalják a gadaraiak. És most érkezünk meg a kicsoda Jézus elbeszélések, példázatok vagy példatörténetek tekintetében oda, amikor egy beteg emberrel találkozunk. Egy asszonnyal találkozunk. A bevezetésben nagyon szépen mondja Lukács evangélista azt, hogy a galileai tenger túlsó partján, nem mindig van így, de ebben a történetben így van, Jézust szeretettel fogadják, örülnek, hogy megérkezik. Örülnek, hogy Gadarából visszatért hozzájuk. És bizonyára Jézusnak elterjed a híre a környezetében is. Itt van, nála az élet megváltozik, elterjed a híre talán annak is, hogy lecsendesítette a tengert, és egy asszony, akinek a nevét nem ismerjük, de a betegségét igen, hogy vérfolyásos asszony úgy gondolja, hogy életének egyedüli gyógyítása, egyedüli gyógyulása az lehet, hogyha megérinti az ő ruhájának a szélét. És nézzétek, ez az ember, ez az asszony úgy gondolja mindezt, hogy észrevétlenül megteheti, hogy elbújhat a sokaságban. Furcsa dolog ez. A betegségekkel kapcsolatban sokunknak az a személyes tapasztalata is, hogy a betegség az elválaszt egy közösségtől. Az kivon egy közösségből. Nem csak azért mondjuk így, mert ennek van fizikai oka is, hogyha valaki beteg, akkor nem tud részese lenni egy közösségnek. Nem tud elmenni az alkalmakra. Mi is tudjuk, egészen bizonyosan tudjuk, és talán számon is tartjuk csobánkán azokat az időseinket, akik nem azért nincsenek itt az Isten tiszteleten, mert szívük szerint ne lennének itt, hanem azért, mert nem tudnak itt lenni. Mert egészen egyszerűen nem könnyű felkelni, és nem könnyű elindulni, vagy már egyáltalán nem is megy. A napokban történt egy kisebb baleset, ami szeretett kántorunknak az édesanyja, Piri néni egy éjszaka a kórházban megbotlott és elesett. Egy 90 év körüli embernél az esetek többségében ez már nagyon súlyos neki is. Hát itt mondjuk így, hogy comnyak, de nem a comnyak, hanem a medencéje törött el. Ma beszéltem Sándorral, megműtötték Pirinit, semmilyen fájdalma nincsen, nem kap erre tablettát, mert a medencének az a része törött el, amelyen nem lehet gipszelni, nem lehet megműtötték, de nem tudnak vele semmit csinálni, hanem gyógyulnia kell. A sebb fájdalmon kívül nincs fájdalma az embernek, de azt mondja Sándor, hogy nehezen kell fel, édesanyám. Nem tud lábra állni, nem a fájdalom miatt, hanem a betegség miatt. A betegség sokszor kivesz egy közösségből. Elvon egy közösségtől. Azt hiszem, hogy tanúság ez nekünk, hogy mi pedig jussunk el azokhoz a beteg testvéreinkhez, akik beengednek a bizalmas zónájukba, beengednek talán az otthonukba. De a betegségnek van egy sokkal nehezebb tulajdonsága is, és még mindig külső dolgokról beszélünk. Ez pedig az, hogy sok esetben az ember szégyelli a betegségét. Magam is találkoztam ezzel az elmúlt egy hónapban. Azt hallottam, hogy az egyik lelkipásztor súlyos beteg. És akkor felhívtam őt természetesen, hogy van, tudunk-e segíteni neki. És az állapotával teljesen tisztában van. Nagyon súlyos beteg, alig kapott levegőt, amikor beszélgettünk. De amikor felajánlottam, hogy meglátogatnám, most azt kérte, hogy inkább ne. Tehát a betegségnek van egy ilyen nagyon erős belső fájdalmat hozó tulajdonsága is, hogy nem csak a fizikai tulajdonságok miatt választ el egy közösségtől, hanem azért is, mert az ember megpróbálja magányosan magában hordozni. Megpróbálja talán sokszor titkolni is. Ez a betegség, amiről itt olvasunk ebben a történetben, ráadásul egy kultikus betegség is. Nem csak arról van szó, hogy az embernek önmagával és a környezetével kell megküzdenie, hanem a vér érintése, a vér tisztelete miatt. Tudjuk jól, hogy a vérzős beteg, vagy éppen a menstruáló nő, az tisztátalan volt Izraelben. Nem lehetett megérinteni. Milyen szörnyű nekünk, legalábbis nekem kimondanom ezt, Remélem, hogy az Úristen nem kopint az orromra ezért, hogy a vallás az, ami egy beteg embert kitaszított át ez. Nem jöhetsz közénk. Te nem tartozhatsz közénk. Nem lehet itt a helyed. Tehát nem csak arról van szó, hogy a nyavajával kell küzdenie, nem csak arról van szó, hogy magával kell megküzdenie, hanem arról van szó, hogyha menne is, nem mehet. Ráadásul, hadd mondjam, Lukács evangélista különösen is figyelmes azokkal az emberekkel szemben, akiket a társadalom kivetett. Lukács egy pogány születésű ember. Idéz, a sok pogányt most úgy értem, hogy nem zsidó származású ember. És neki minden ilyen valahogyan nehezen megy, és mindig odafigyel az özvegyre, az árvára, a nőre. Lukács különösen is odafigyel. Ez az asszony különösen is, most kétszer mondtam ezt a jelzőt, hátrányos helyzetben van, mert kitaszított vallásilag is, és nő is. Még ha részt venne is a jeruzsálemi kultuszban, akkor is csak a nők udvaráig mehetne, nem mehetne tovább, de oda sem mehet. Mert tisztátalan. Egészen egyszerűen a betegség ebben az összefüggésben a reménytelenséget fogalmazza meg. Nincs esélyem sehol. Nincs esélyem önmagammal szemben sem, nincs esélyem egy környezetben sem, és nincs esélyem egy vallási közösségben sem. Ez utóbbival kapcsolatban hadd tegyük hozzá mi magunk is a kérdést, hogy ma van-e minden tekintetben esélye egy beteg embernek egy református gyülekezetben. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogyha valaki olyan betegséget hordoz, amely betegség a belsejét emészti, hanem most olyan dolgokra gondolok, hogy van-e esélye egy református közösségben mondjuk egy mozgássérült embernek? Van-e helye egy közösségben egy sérült embernek? Van-e helye egy közösségben egy megvetettnek, egy megbélyegzettnek? Én azt gondolom, hogy a mi közösségünkben igen. Én nagyon boldog vagyok, hogy a mi gyülekezetünk olyan szeretettel szolgál az Irmákban vagy a Kraxnerban. Olyan boldog vagyok, hogy a fiúkat, akik eljönnek, a pistéjéket vasárnapról vasárnapra ide az Isten tiszteletre, nem falak várják. Bezárt ajtók, hogy ide ti nem jöhettek. Egy befogadó, egy közösség. A beteg ember erre is vágyik, hogy őt elfogadják. Mert ha nincs, ha bezárodik, akkor a reménytelenség jelenik meg. És Lukács még annyira pimasz is, tegyük hozzá, hogy azt mondja, hogy ez az asszony nem csak, hogy reménytelen helyzetben van, hanem mivel Lukács orvos, az ő szájából tessék ezt hallgatni, azt mondja, hogy sokat költött orvosokra, és nem segítettek. Minden vagyonát orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani. Lukács még erre is érzékel. Ez egy belső önkritika. Azt mondja, én is orvos vagyok. Én is gyógyítottam embereket. Sőt, lehet, hogy gyógyított is, akkor is. Én is ismerem a korszerű medicinákat, amelyeket akkor használnak az emberek. De ez azt, hogy mindenét az orvosokba vetett hitre költötte. És Lukács nem azt mondja, hogy nincs szükség orvosokra. Hanem azt mondja Lukács, gondoljuk csak végig, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Lukács azt mondja, hogy szükség van orvosra. Szükség van abban az értelemben is, ahogyan mi orvoshoz fordulunk, hogyha fáj a fejünk, a szívünk, a hátunk. Hogyha szenvedünk. De azt mondja Lukács, az orvos, hogy a gyógyulást az Isten adja. Egyszer egy hívő orvos így fogalmazott, hogy a kezelés a mi feladatunk, de a gyógyulást Isten adja. És micsoda furcsa helyzet jelenik meg ebben a gyógyulás történetben. Az az asszony, akit kitaszított a környezet, aki megpróbál elbújni, azt mondja, mégiscsak az egyetlen esélyem, hogyha megérintem Jézust. Hogyha Jézus közelébe kerülök. Hogyha Jézusnál rendeződik az én életem. És megpróbálja mindezt titokban megtenni. Mert a beteg ember így titkolózik. És amikor Jézushoz lép oda valaki, egészen őszintén lép oda hozzá, akkor ott nem lehet következmények nélkül semmit sem tenni. Jézus közelében nincsen következmények nélküli ember. Vagy így, vagy úgy. Jézus mellett nem lehet elmenni úgy, hogy ne legyen a következmény. És bár senki nem tudja, még Péter meg is dorgálja Jézust, hogy hát annyian vannak itt, Uram, honnan vennénk észre, hogy valaki gyógyulásért nyújtotta a kezét, hogy valaki szeretett volna testi egészséget, honnan tudnánk ezt? Hogy ki az? Nézd, ő bárki lehet. És a döbbenetes az, hogy senki sem kényszeríti ezt az asszonyt, de mégis tudja, megérti és megérzi, hogy nem mehet el Jézus mellett csak úgy. Hogy valaminek folytatódnia kell. Hogyha egy gyógyulást kapott, akkor valaminek történnie kell. És akkor remegve, félve előjön, elbeszéli, hogy hogy érintette meg őt, és hogyan gyógyult meg. Abban a pillanatban. Kedves testvérek, ez a történet arról beszél, hogy a betegek, akik kiáltoznak Jézus után, akik megpróbálnak titkon lopva gyógyulást kapni, Jézus megadja nekik. De meg kell állni előtte, mert előtte senkinek sem lehet titka, neki világosságra kell jönnie. Az asszony sok mindent rejtegetett az életében, de ezt az egyet nem rejtegetheti. És Jézus bámulatos gyöngétséggel és szeretettel fogadja, és nem kér tőle semmi más, csak annyit, hogy menj el, a te hited megtartott téged. Most itt nincs arról szó, hogy ne tedd, mint amikor egy bűnből való szabadulásról van szó. Jézus azt mondja, hogy a betegség az a bűnesetnek a következménye, de nem a bűnnek abban az értelemben a következménye, hogy eredj el és többé ne vétkezz. Szó sincs erről. Menj el, a te hited megtartott téged. Ez lehet a mi reményünk ebben a világban, hogy Jézus ura a betegségnek. Jézus ura az egész világnak. Mert Jézus ura a megromlott természetnek, bűnnek. És azt hiszem, hogy ez lehet a mi reménységünk akkor is, amikor látjuk, hogy hány és hány testvérünk szenved, készül kórházi ágyra, vagy éppen jött haza kórházi ágyakról, hogy Jézusnál van a gyógyulás. Ez a mi nagy reményünk. És az is nagy reményünk, kedves testvérek, hogy amikor hallunk távoli országok betegségéről, amelyek itt kopogtatnak a mi ajtainkon, akkor megvan a mi felelősségünk, félreértés ne essék, de a mi reménységünk is megvan Jézus Krisztusban. Éppen ezért ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a a ti szíveteket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked ma is minden gyógyult testvérünkkel együtt. Amikor az ember nagyon mélyen van, magányosan, akkor nem tud remélni és kapaszkodni. És tudjuk, Urunk, azt is, akár a mi személyes példánkból, gyülekezetünk példájából is, hogy a betegségből való gyógyulás az nem jelenti az örök életet, azt te jelented. Urunk, annyi példa volt már előttünk, teherhordozásra, gyógyulásra, hozzád való odafordulásra, hát, hogy ezek erősítsenek bennünket. És tudjuk, Urunk, hogy életünknek ideje a te kezedben van. Ezért arra is kérünk, hogy ami a mi feladatunk, arra hadd figyeljünk oda. Hadd figyeljünk életünkre, egészségünkre, és hadd figyeljünk erre át. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mai estéért, családjainkért, egy-egy meghitt szóért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, a velük való közösségért, barátságért, szeretetért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunkért, adj méltóságot ebben a hónapban, a választás időszakában számunkra is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül a 395. énekünket keressük meg. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja, hogy ölelje, édes megváltónkat. Ő fejünk, mint mély tagja, ő a fény, mi színei. Mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Tudjunk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s halt megértünk, jó Urunk. Fájva léki, látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy te vagy. tiszta a fénye, lesz a fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.
Fennállva hagyjuk az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség. Holnap este még bűnbánati alkalmunk lesz majd pomázani.